új kiadványokról hallanak ebben az órában is, először egy felkavaró regényről, ami sok szempontból tabu téma.
Könyvben utazom.
Nem lehetett hasznát venni a matek leckénél, és bizonyos napokon az ember inkább éhen halt, mint hogy megegye a fűztjét, de ahogy Segi ránézett, megértette, hogy az anyja miben különleges. A sminkjével meg a frizurájával minden nap kimászik a sírjából és magasba emeli a fejét, amikor megszégyenítette magát az ivással, másnap fölkelt, felvette a legszebb kabátját és szembenézett a világgal. Amikor üres volt a hasa és a gyerekei éhesek voltak, megvésülködött és elérte, hogy a világ az ellenkezőjét gondolja. Douglas Stewart, skót-amerikai író, Glasgow-ban született és nőtt fel munkásosztálybeli családban, abban a városban, ahol a 80-as években a bányák és a gyárak bezártak, és az emberek munkanélkül maradtak. Ide viszi az olvasót, a Sági Bény című könyv, egy kiközösített meleg kisfiú és a büszke törékeny alkoholista anya kálváriáját megrendítően bemutató önéletrajzi regény. Az író egyébként ma New Yorkban él, és a könyv megjelenéséig a divat szakmában dolgozott. Vonnák Diana szerkesztőt kérdezem most arról, mi az, ami szerinte ennyire magával ragadó a könyvben, hogy ilyen sok díjat és ilyen sok olvasót hozott az első könyves szerzőnek szerte a világban.
Szerintem a páratlan egyszerűsége az egyik, tehát amikor az ember a mondatok szintjén megnézi ezt a szöveget, akkor nagyon sima, nagyon egyszerű, nagyon dísztelen mondatokból áll, olyan, mintha élő beszéd lenne majdnem, és emellett elképesztő tempójú és intenzitású cselekménye van. Tehát ebben a klasszikus értelemben berántja az olvasót, szerintem ez az egyik erénye. Viszont ennek ellenére annyira komplex érzelmileg az egész történet, amit bemutat, hogy nem történik meg ez a vagy-vagy, hogy vagy olvasható és izgalmas egy szöveg, vagy nagyon árnyalt, hanem valami furcsa módon ezt ő képes szerintem teljesen egybe forrasztani, vagy egy ilyen szintézis teremteni talán.
Az, hogy ennyire a figyelem középpontjába került ez a regény, ebben mennyi szerepe van annak, hogy hihetetlen őszinte?
Biztos, hogy nagy szerepe van ennek. Nekem egy nagy sok volt azt megtudni, hogy azt hiszem 42 kiadóhoz próbálta meg ugye eladni az ügynök ezt a könyvet, mire talált egyet, aki hajlandó volt. Ami azt jelenti, hogy volt valami nagyon nagy félelem és ellenállás a kiadói közegben, a történettel kapcsolatban, és próbáltam végigondolni ugye innen már a sikeres oldalról, hogy gyakorlatilag nem volt olyan könyvdíj Nagy-Britanniában, meg majdnem Amerikában is, amit nem nyert volna meg. Tehát, hogy onnan nézünk most erre a könyvre, hogy már megnyerte a Booker díjat, az év könyve volt Skóciában, nem is emlékszem a pontos számokra, de egy ilyen teljes diadalmenetből nézünk ugye rá, és akkor megpróbáltam ezt elképzelni, hogy mi volt az, amikor ugye ez egy kéziratként odaérkezett egy csomó szerkesztőnek az asztalára, hogy miért féltek tőle ennyire. És biztos, hogy azért, mert nagyon brutális, és talán nem olyan könnyű elsőre látni azt, hogy ez nem úgy brutális, hogy ez öncélú lenne ez a sok fájdalom, amit leír, hanem hogy hihetetlen mennyiségű szeretettel van kipárnázva ez a sok borzalmas történet. És ezt azért hozom fel egy picit, amit mondtál az őszinteségről, hogy azt hiszem ez egy olyan gyakorlat az ő számára, a szerző számára, hogy megpróbál a mélyére menni tényleg ennek a borzalomnak, amit egy súlyosan alkoholista anyával eltöltött gyerekkor, és ugye mindenféle támogató struktúra, meg esetleg akár iskolai támogató közeg nélküli gyerekkor is így jelenteni tud. Viszont ez nem jelenti azt, hogy valahogy ezek a sötét színek uralnák csak az egészet. És szerintem az őszinteségnek ez az egyik ilyen bravúrja, hogy azért tud ennyire mélyre menni ebben a fájdalomban, mert ugyanilyen mennyiségű, mint hogyha ennek ellentartó szeretetet is tudna magában mozgósítani, és ez nagyon-nagyon erősen ott van a szövegben. Tehát attól lesz valahogy annyira szívfacsaró a történet, hogy mennyi méltósággal és mennyi szeretettel rajzolja meg ezt az elképesztően esendő, és ugyanakkor hát a családjának rengeteget ártó alkoholista anyát.
Azt kell, hogy mesélj egy picit erről az anyáról, hogy az intellektusa milyen, ahogyan öltözik, egyébként amilyen vonzó tud lenni, és amivé válik az ital hatására, döbbenetes ezzel szembesülni, és nyilván ez a realitást.
Szerintem talán még egyel hátrébb érdemes lépni, hogy ez egy olyan világ, ami egyébként is nagyon brutális. Tehát ez nem a családban kezdődik a hiány meg a brutalitás, hanem ugye ez Glasgow-ról szól ez a regény, és akkor indul a történet a 80-as évek végén, 90-es évek elején, amikor ugye bezárnak már a bányák, bezárnak a gyárak, az egész Észak-Kelet-Anglia, Skóciának az összes ipari város, az hatalmas nagy válságban van. és ott van egy egész generációnyi munkásember, akiknek az életkilátásai, meg ugye korábban jól működő forgatókönyvek, ezek gyakorlatilag semmisé válnak. Ez nyilván Magyarországról, meg a rendszerváltás környékéről is egy nagyon ismert forgatókönyv. Nekem ez is nagyon érdekes volt ebben a regényben, hogy ugye ezek a fajta ilyen társadalmi válságok azért nem csak Angliáról szólnak, talán ezért is tud egyébként ennyire rezonálni különböző országokban ez a könyv. És ugye ebben a közegben nő föl az Agnes Bain, a Shaggy Bain-nek az anyukája, és hát hatalmas ambíciók feszítik őt, nagyon-nagyon szeretne ebből az egész közegből kitörni, nagyon szép nő, és próbál a maga ilyen autodidakta módján valahogy kicsit más lenni, ugye, mint a környezete, és az egyik nagyon érdekes aspektus ennek szerintem az, hogy nem hagyja a gyerekeit, hogy akcentussal beszéljenek. Glasgow-i akcentus ott azért mindenkinek van, majdnem osztályfüggetlenül, de máshogy beszélnek nyilván a munkás emberek, mint az egyetemi professzorok, és ugye egész Nagy-Britanniában ez egy nagyon-nagyon fontos jelölő, amint az ember kinyitja a száját, akkor azonnal el tudják őt helyezni a térképen, nem régió szinten csak, hanem a társadalmi ranglétrán is. És ez az anya, ez azzal küzd, hogy a gyerekei ne úgy beszéljenek, mint amiből jönnek. Tehát ez egy nagyon furcsa, kicsit ilyen fals játék szerintem, és ő maga is ugye ezt próbálja valahogy megtenni, hogy próbál úgy öltözni, mint egy filmsztár. Szerintem nagyon megkapó az, hogy ugye hiába a narrátor egy külső szemlélő, tehát harmadik szemében beszélünk arról, hogy mit látunk végig, igazából lenne a kisfiúnak a szeme az, amivel látjuk. Tehát amikor azt látjuk ebben a könyvben, hogy anya tényleg úgy néz ki, mint Liz Tyler, a korszaknak ugye az egyik ilyen szépségikonja Nagy-Britanniában, akkor az nem feltétlenül azért van, mert tényleg úgy néz ki, hanem azért, mert a kisfiút meg tudja győzni az anya arról, hogy tényleg mennyire szép és mennyire karizmatikus. Szóval valahogy ez is szerintem a méltóságadásnak egy ilyen gesztusa, hogy nem úgy írja le, mint amit egy kvázi objektív szem látna, hanem úgy írja le, hogy érti pontosan az a kisgyerek, hogy mit próbál az anyukája csinálni, és úgy néz rá, mintha ez tényleg sikerülne is neki. És az anyának ez a karizmája mozgatja szerintem az egész regényt, hogy ő nagyon-nagyon küzd, és valójában azt hiszem, hogy a szép ruhák, az emelt főveljárás az egyik eszköze arra, kicsit kétségbe esett eszköze arra, hogy megpróbálja megőrizni a méltóságát, miközben ugye folyamatosan épül le, és egyre jobban úrrá lesz az életén az alkohol. És nekem személy szerint egy picit ez arról is szólt, hogy mennyire eszköztelenek ezek az emberek egyszerűen. Tehát, hogy hiába szorul bele ebbe a nőbe hatalmas akarat, hatalmas elszállás, és tényleg egy csomó különleges tulajdonság, ami őt tulajdonképpen elválasztja a környezetétől, arra neki nem volt egy otthonról hozott eszköztára, hogy ténylegesen hogyan próbáljon meg más életet építeni magának. Tehát ugyanúgy csapdájában van ezeknek a lehetőségeknek, a lehetőségek hiányának, és ugyanúgy a segélytől segélyig tart az élete, egy-egy ilyen kísérletet leszámítva, amikor sikerül munkát találnia, igazából nem úgy lett ő az életre fölkészítve, hogy meg tudna állni a saját lábain, még egy ennél sokkal kevésbé súlyos helyzetben is szerintem, mint ami ez a hatalmas válság, ugye gazdasági és ebből adódó társadalmi válság, amit itt leír ez a regény.
Őt, az anyát ilyen állapotban súlyos alkoholistaként már készen kapja az olvasó, mert ugye a fia mesél róla.
Az első fejezetben egy késő kamasz gyereket látunk, és ugye azt tudjuk, hogy elköltözött otthonról, és hogy hazudik az életkoráról, és így próbál dolgozni, meg így tudott magának albérletet is találni, hogy megkerest az egyetlen egy házi nénit, aki nem kérdez semmit arról, hogy ő hány éves. Tehát sejtjük azt, hogy ő egy nagyon súlyos családi háttérből menekül. És aztán utána ugrunk vissza időben, oda, amikor még meg sem született, amikor a szülei még csak járnak egymással. És onnan haladunk a Shaggy Bain-nek a pici gyerekkorától egészen vissza, ugyanaddig a pillanatig, amikor már tulajdonképpen elköltözik otthonról.
De például az nagyon érdekes volt, amikor a történet végén megjelenik az apja, Agnesnek az apja, és elmondja, hogy ő felelősnek érzi magát azért, hogy nem tanította meg az életre, hogy elkényeztette.
Igen. Ez is egy nagyon megrázó dolog, hogy ugye van egy ilyen modell, azt leírja nagyon szépen ez a regény, hogy általában az apák, ezek a munkás, bányász, hajógyári, esetleg hajógyári munkás apák, nem nagyon vettek részt a gyerekeiknek az életében, péntekenként meg jártak a kocsmába, oda hazaadták ugye a fizetésüket, és akkor tulajdonképpen külön élték a férfiak az életüket a családjuktól. És az Agnes Bay-nek az apukája nem ezt csinálta, hanem mindig hazajárt, mindig ajándékokat vitt, nagyon-nagyon részt vett a gyerekeknek az életében, és hát igen, tulajdonképpen úgy kezelte a lányát, mint hogyha egy hercegnő lett volna. És ez is nagyon megrázó szerintem, hogy ez a jó szándékkal, meg hát ilyen rajongással teli apai szeretet, és igen, amit mondasz, hogy mennyire tulajdonképpen a visszájára fordul, tehát hogy ez is az eszköze lesz annak, hogy ez a nő megszokta, hogy őt mindenki gyönyörűnek tartja, és mindenki csodálja, és ezáltal is kevesebb eszköze van arra, hogy ezzel a nagyon nyers, nagyon brutális világgal valahogy kezdeni tudjon valamit.
Hogyan vannak Agnes-szel a férfiak? Vannak jobb időszakai, próbál leszokni, nem sikerült. Ez nagyon megrendítő.
Engem is nagyon-nagyon-nagyon felkavart. Nehéz egy ilyen szövegben, tehát a szerkesztői munka, amikor ebben a fajta szövegben kell mondatról mondatra menni, hát ez nekem is hozott egy olyan hónapot az életemben, amikor azért nagyon-nagyon ebben voltam, és azért ez egy teher érzelmileg, igen. Agnesről azt lehet tudni, hogy volt neki egy első férje, aki egy ilyen idézőjelben ugye egy rendes ember volt, nem ivott, nem csinált semmit, amire úgy különösebben mutogatni lehetett volna.
Nem nőzött,
igen,
fontos.
Igen, ez is egy hatalmas nagy dolog. Tehát ez is nagyon érdekes, hogy egy kvázi jó helyzetből menekülő el egy nőcsábász taxisofőrért, aki a Shaggy Bane-nek az apja, és mintha ott kezdődnének ezek a problémák, és olyan finoman rakja össze ezt a regény, hogy az a rendes dolgos, nem nőző első férj valahogy nem volt képes ezt a hatalmas vágyát és a rengeteg ambícióját kielégíteni, és mintha ebből menekült volna, hogy nem rajongták őt eléggé körül, nem volt meg ez a fajta lehetőség, hogy minthogyha egy vörös szőnyegen suhanna át az életen, és valahogy ezt adja meg neki a dolognak a legelején ez a nőcsábász második férj, a Shaggy Bane-nek az apukája, aki viszont egyrészt egy hatalmas szoknyapecér, másrészt pedig hát egy abúzív, egy erőszakos férfi. És igen, tehát valahogy ez a minta, hogy mennyire kiszolgáltatott ennek felnőtt nőként, tehát hogy arra is mekkora szüksége van, hogy megadják neki ezt a fajta illúziót, hogy ő egy díva, ami ennek a nagyon karizmatikus, ilyen korai szerelemnek az egyik ilyen szebb oldala, és hogy mégis ugye mennyire nem tud igazából vonalakat vagy határokat húzni akkor, amikor ez a férfi elkezdi úgy használni, vagy olyan dolgokat megengedni magának, amiket hát amiket a tizedét se lenne szabad. És ez erről nagyon hamar értesülünk a regényben, hogy ez még a Shaggy születése előtt elindult. És akkor itt ugye ez egy nagyon komplex csapdahelyzet, hogy mit kezdjen egy ilyen nő, akinek nincs önálló keresete, aki otthon él a szüleivel, aki éppen kiugrott egy első házasságból, ott van neki két gyereke, tehát nincs meg neki igazából az a fajta függetlensége, anyagi, meg talán érzelmi képessége is arra, hogy egyedül legyen, hogy mennyire kiszolgáltatottá válik, és aztán a harmadik hosszabb, nagyobb kapcsolat. Ott is egy picit erről van szó, hogy egyszerűen a visszaigazolás és a szeretet jegyében tulajdonképpen megengedi annak a férfinak, hogy az összes eredményt, amit hihetetlen munkával ő elér, abban a küzdelmében, hogy megpróbáljon kijönni az alkoholizmusából, hogy azt egy félmozdulattal söpri el az a harmadik férfi. Szóval igen, ebből a szempontból ez egy különösen megrázó regény. Nekem egy picit talán még megrázó volt egyébként a harmadik férfi, aki ugyan nem erőszakos, és bizonyos más szempontokból lehet rá mondani, hogy ő is egy olyan rendes ember, de az a fajta érzéketlenség, amivel nem képes látni, hogy mennyire törékeny ennek a nőnek a helyzete, aki próbálja magát összeszedni, és löki vissza a szakadékba. Hát ez bizonyos szempontból még durvább, mint a hajánál fogva felhúzzuk a lépcsőn típusú második történet.
Miért érzi magát, vagy miért érezheti magát ez a kisfiú kívülállónak az egész világban lényegében? Nyilván nem csak azért, mert az ember nem dicsekszik egy ilyen anyával, és egymásra vannak utalva az anyával, mint a másik két testvér, nekik megvan a menekülő útvonaluk, szóval, hogy ők másként reagálnak erre.
De mert nagyon pici korában is látszik, hogy ő egy ilyen mélázós, érzékeny kisgyerek, és nagyon pici apró jelekből, de elég erősen kiviláglik, hogy ő meleg, és ezeket a jeleket olyan finoman, de mindig nagyon hangsúlyozza a regény, tehát kicsit úgy is lehet olvasni, hogy haladunk odáig, hogy már teljesen egyértelmű saját maga számára is, hogy mi a helyzet, tehát hogy azért nem olyan, mint a többi fiú, mert egyetem tud részt venni, sem a fiúk között szokásos ilyen verekedős, focizós, ilyen egymást piszkáló, nagyon hierarchikus világban. Tehát ebből picit kívül áll úgy, mintha egy lány lenne, ezzel is folyamatosan nem is csak csúfolják, hanem hát nagyon erősen kiközösítik. Talán ez az egyik legmarkánsabb szál, hogy miért ilyen, tehát hogy semmilyen tevékenységben nem tud részt venni, hiába próbálja, ugye kétségbe esetten próbálja a foci csapatoknak az összetételét memorizálni, hogy hát ha akkor majd jobb lesz, de az az élménye folyamatosan, hogy még amikor ő próbálja, akkor is kívülről ő rajta látják, azonnal látják, lehet, hogy szavaik nincsenek rá, de egy idő után meg már azok is vannak, tehát hogy kívülről ezeket a jeleket befogja tulajdonképpen a környezete. De szerintem nem csak a melegség fontos itt, főleg azért, mert ráadásul az egész regényben ez egy ilyen, tulajdonképpen nem visszük el a konklúzióig ezt a szálat. Tehát úgy búcsúzunk el Shaggy Bane-től, hogy ő egy kamasz, és nem tudjuk, hogy mire fog jutni ezzel az ő belső küzdelmével, hogy fel fogja tudni vállalni, hogy talál-e majd szerelmet későbbiekben. És ebből a szempontból ez egy ilyen nyitott szál szerintem. Itt nem is az a kérdés, hogy ő milyen, tehát hogy ő hogyan lesz kívülálló, hanem hogy kívülállóvá teszi az, aminek ő látszik. A másik szerintem, hogy nagyon korán kényszerül felnőtt szerepbe. Tehát nem elég az, hogy meg kell küzdenie azzal, hogy az egész világ folyamatosan pellengére állítja őt, és nevetségessé teszik, és kiközösítik a melegsége miatt, hanem gyakorlatilag 8 éves korától át kell vállalnia a felnőtt szerepet, mivel ugye az apa lelép, fokozatosan az idősebb testvérek lelépnek, és akkor ott marad egy egyre tehetetlenebb, egyre sérülékenyebb anyával.
És egyre agresszívabb anyával, nem? Igen. Tehát, hogy nagyon fölkavarul, ahogy az alkohol kifordítja magából ezt az egyébként normális nőt.
Pontosan. Nem? Igen, tehát, hogy egyre jobban lehet azt látni, hogy ha nem vigyáz rá, hanem akadályozza meg azt, hogy az éjszaka közepén eltűnjön, és akár le is feküdjön mindenféle emberekkel azért, hogy cserébe vegyenek neki alkoholt, tehát, hogy tényleg a kifordulásnak egy ilyen elég elképesztő szélsőségéig jut el az anya, és ugye ezt egy akkor nagyon kicsi gyereknek kell nem csak, hogy feldolgoznia, hogy ez van, hanem erre felelős választ adnia. Neki kell lehúznia a lábáról a harisnyát, amikor öntudatlanul fekszik, neki kell felvenni a segélyt, neki kell kilopni a segélyből annyit, hogy majd ennivalót tudjon venni a hét második felében, amikorra elitte az összeset az anyja. Tehát egy ilyen elképesztő felelősség csomag nyomja az ő vállát, és én szerintem ez legalább annyira fontos abban, hogy miért különáll mindenki mástól, miért van annyira nagyon egyedül, és miért különbözik annyira. Nem elég, hogy egy stigmatizált, bántott, környezete által bántott és meg nem értett meleg kisfiú egy ennyire durva világban, hanem egy nagyon koravén felnőttségbe kényszerített, és ebben is nagyon magányos valaki, mert ugye tulajdonképpen az az egyik nagy tanulsága szerintem a család szintjén ennek a regénynek, hogy egy ponton mindenki körül elfogy a levegő, és amikor igazán rossz lesz, akkor mindenki a saját bőrét menti, tehát ezek a testvérek nem tudnak egymásnak segíteni. Az elején egy picit talán, vagy így időnként villanásokra próbálnak, de hogy van az a pont, amikor Shaggy, aki a legkisebb, egyedül marad, és végülis az a nagy drámája a regénynek, hogy egy ponton megérti és elfogadja, hogy neki is a saját bőrét kell menteni, nem az anyjáit.
Valahol ezeket a gyerekeket meg is lehet érteni, hogy nem fognak össze, nem kezdik egymást segíteni, mert magukat mentik ebből a helyzetből, igen, ki igen. Így, ki úgy. Tehát van, aki folyton eltűnik, vagy elvonul, ugye a középső fiú. Igen. A lány is megpróbál egy lehetőséget, hogy kiszakadjon ebből. Még csak okolni se lehet őket, hogy miért nem segítenek a kicsinek.
Nem is, és szerintem nem is okolja se a könyv. A könyvnek a narrátora szerintem nagyon érdekes tényleg, hogy az a kisfiú perspektíváját használja végül is majdnem mindig, és szerintem ebben lehetetten érni egyébként ezt, hogy mennyire önéletrajzi, hogy valószínűleg ez egyszerűen a felnőtt Shaggy Bane, vagy hát valamelyest a szerző, aki erre az egészre visszanéz, és hogy nem úgy meséli ezt az egészet el, mint hogyha őt kvázi elhagyták volna, vagy magára hagyták volna a testvére, nincsen ebben neheztelés, tehát érti ő ezt az egészet, De hát ettől nem ez kevésbé súlyos azért ennek a realitása.
Vonnák Diana szerkesztővel beszélgettünk a Shaggy Bane című regényről. Douglas Stewart könyvét a Park kiadó jelentette meg.